Kedves hallgatóink, a Duna kanyarba látogatunk, ami, mint azt tudjuk, hát a művészetek kánaánja, akár Visegrádot nézzük, akár a szembelévő oldalt, Zebegényt, Kismarost, Nagymarost vagy Verőcét. És aki itt van a vonalban, az tulajdonképpen egy galerista, de emellett el kell, hogy mondjuk, hogy gyógyszerész is. Itt van a vonalban dr. Németh Eszter. Szia, Eszter!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok!
Mennyire fogalmaztam pontosan, mert ugye van a Bartal Galéria, és van egy gyógyszertár, és hát a kettő között elég szoros a kapcsolat.
Elég pontosan fogalmaztál, annyira szoros a kapcsolat, hogy a gyógyszertár ad otthont a galériának.
Hogy ez miért nem jutott eddig soha senkinek eszébe, én ezen gondolkoztam egyébként, mert az ugye teljesen normális, hogy kávézók, borozók, egyben galéria, de hát miért ne lehetne egy gyógyszertár is galéria, hiszen ott is vannak emberek, nem is kevesen, meg is fordulnak, alkalmatnál fogyasztanak is, mert ugye van úgy, hogy valaki ott septibe kapja be azt a gyógyszert, amit fölírtak neki, vagy alkalmazza azt a kenőcsöt, krémet. Tehát ez szerintem tulajdonképpen adja magát, de hát mégis nektek jutott eszetekbe először.
Nem biztos, hogy először, de az én ismeretségi körömben nem hallottam még róla. Igazából ez egy teljesen véletlen összeesés. Én egy gyógyszerész dinasztiában nőttem föl, ahol a felettem lévő generációban van egy szakadás, tehát nekem a nagymamám a gyógyszerész, viszont az ő gyermekei pedig művészek lettek, így az én édesapám is.
Annyi titkot azért elárulok a hallgatóknak, hogy egyébként a két dolog az nem áll olyan rettenetesen távol egymástól. Nagyon sok család van, ahol egyébként a művészet és a, hát akár az orvostudományok az gyakrabban, de a gyógyszerészet is kéz a kézben járt. Hát aki képzőművészettel egy picit foglalkozott, annak a Barcsai néva sokat mond, és aki gyógyszerészettel, annak is. Tehát ott is egy ilyen családról van szó, de folytasd, kérlek.
Igen. Tehát ahogy ugye ötvöződött egy családon belül a művészet és a gyógyszerészet, így ötvöződött igazából a patikában is. Igazából úgy kezdődött ez az egész, hogy én a nagymamámtól örököltem meg a gyógyszertárat, még annó Vámos Mikolán. Ez egy Észak-Pest megyei nagyon pici kis település 1000 lakossal, és én ott kezdtem a pályafutásomat. Hát még ez az igazi, tipikus gyógyszerész volt a nagymamám, a szó jó értelmébe vett gyógyszerész, az, aki a falunak egy elismert és egy fontos szereplője volt. Tudod, régen hallottad biztos, hogy az állatorvos, az orvos, a tanító és a gyógyszerész, ezek az egyik legfontosabb szereplők voltak a faluban, nagyon elismert és szeretett szereplők voltak. Tehát én ebben a millióben nőttem föl. Ahogy az én szüleim felnőttek, ők már nem lettek gyógyszerészek, és nem volt, hogy tovább vigye valaki ezt a családi vállalkozást.
Bocsász, tehát hogy kérdezek bele, tehát te Vámos Mikolán születtél?
Nem, én Vácon születtem, de hát ugye a patika privatizáció előtt ugye úgy történt, hogy állami tulajdonban voltak a gyógyszertárak. Akkor abban az időben úgy volt, hogy az állam mondta meg, hogy melyik gyógyszerész hol fog dolgozni. Uh-huh. Na most az én nagyszüleimnek az utolsó hely, ahova költöztették őket, az Vámos Mikola volt. Ez egyébként közel van Nagymaroshoz, nincs olyan nagyon távol. A legenda szerint egyébként Nagymaros is szóba jött, csak azért nem fogadták el az én nagyszüleim a nagymarosi gyógyszertár működtetését, mert itt nem volt szolgálati lakás, és már 3 gyermekük volt, így esett a választás Vámos Mikolára. Tehát az én édesapám már Vámos Mikolán gyermekeskedett, azt hiszem 6-7 éves lehetett, mikor oda költöztek, és ugye ő ott nőtt föl. És ahogy apukám felnőtt, nyilván ő elköltözött onnan, és mi Vácra költöztünk, ők Vácra költöztek édesanyámmal, és én már Vácon születtem a testvéremmel. Nagyon szerették a szüleim a Dunakanyart, és szerettek volna a Dunakanyarba költözni, ezért esett a választás Vác után Nagymarosra. Én Nagymarosra 10 éves koromba kerültem, én igazából itt nőttem föl. Én ha az otthonra gondolok, nekem Nagymaros az otthon. Tehát itt vannak a gyerekkori barátaim, a játszótársaim, a tanáraim, akiket a tanáraimnak gondolok, ők is mind innét valók. Tehát az én szívem abszolút Nagymaroshoz húz.
Na és... Bocsánat, hagyd kérdezek bele egy picit, mert ugye az jutott eszembe, amit mondtál a nagymamádról, hogy mennyire fontos szereplője volt ott a község társadalmának. És azon túl valószínűleg ez szakmailag is nagyon sokat jelentett, hiszen ahogyan az orvos is, ugyanúgy a gyógyszerész is nyilván ismert mindenkit, nyilván ismerte mindenkinek a szüleit és a gyerekeit is, és pontosan tudta, hogy mik azok a betegségek, amik esetleg örökletesek, tudja, hogy mit szedett a nagymama, és esetleg az jó az unokának is. Most nyilván nagyon egyszerűen fogalmazok, és ennél ez sokkal bonyolultabb, de biztos, hogy az a tapasztalat, amit egy ilyen kis községben vagy faluban egy gyógyszerész vagy egy orvos tud, az felbecsülhetetlen erő és energia, és nem tudom, hogy te például ebből mennyit tudsz kamatoztatni Nagymaroson, hiszen az se egy metropolis, bár hát nyilván jóval nagyobb, mint a határmenti kis település. Vámos Mikola, ugye azt mondtad?
Igen, Vámos Mikola. Nagyon rátapintottál igazából a lényegre, hogy ugye én ebben nőttem föl, hogy én ezt láttam. Tehát nekem a nagybetűs gyógyszerész az a nagymamám volt, pontosan ezekért, amiket te elmondtál, hogy ő szívvel lélekkel gyógyított, ő tudta fejből, melyik betegének mi a problémája, és igen, akadt olyan is, hogy ha valakinek nem volt pénze kiváltani, akkor kisegítette. Hmm. És ezt az attitűdöt, ezt a mentalitást hoztam én is otthonról, hogy mi szeretjük a betegeinket, és mi akarunk segíteni neki. És azt gondolom, hogy ebbe a mai rohanó és anyagias világban ez egy nagyon-nagyon nagy adóász az ember kezébe, ha már az attitűd ilyen. Hozzánk, ha bejössz a patikába, biztos, hogy mosolygó, kedves alkalmazottakat fogsz találni, segítőket, gyógyszerészeket, asszisztenseket, és biztos, hogy ha problémád van, mindent meg fognak tenni azért a kollégáim, hogy segítsenek neked. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos. És mikor Vámos Mikoláról elköltöztünk, és jött az a lehetőség, mármint, hogy a patikát elköltöztettük, és jött az a lehetőség, hogy megvegyük Nagymarost, én nagyon-nagyon boldog voltam, mert én Vámos Mikolán sok mindenkit ismertem, de nem azt éreztem otthonomnak. És mikor azt mondták, hogy hazajöhetek, és itthon segíthetek azoknak az embereknek, akikkel én együtt felnőttem, akik az én barátaim, a tanáraim, az testvérem osztálytársai, vagy azoknak a nagyszülei, szülei, az egy annyira jó élmény volt, és annyira inspirált és motivált, hogy sarkalt arra, hogy még jobb, még jobb, még jobb legyen, és maximumot tudjak nyújtani, és eddig úgy tűnik, hogy nagyon szeretnek minket. Ez 2 évvel ezelőtt történt, mikor meg tudtuk venni a nagymarosi gyógyszertárat, tehát még egy egészen friss dolog, és az előző tulajdonos, hát mondhatni, majdnem csődbe vitte a vállalkozást, és nem ezzel az attitűddel állt hozzájuk, úgyhogy kicsit nehéz is volt, mert féltem attól, hogy az ő negatívuma követni fog engem a munkám elején, de abból a szempontból pedig könnyű volt, hogy engem már, mint Németh Esztert ismertek itt ezen a településen, és megszavazták a bizalmat.
Aha, mondtad, hogy a negatívuma követni fog. Most itt egy gazdasági dologról beszéltél. Nyilván ugyanúgy, ha az ember átvesz egy éttermet, vagy egy kisboltot, akkor nagyon nem mindegy, hogy ki volt az előző tulajdonos, hiszen a vevőkör az nyilván többé-kevésbé marad, vagy azonos.
Igen,
és
fix,
akkor,
igen.
Hogyha az előző tulajdonosnak nem olyan volt a szemlélete, vagy nem volt olyan kedves, vagy nem úgy szolgálta ki a vevőket, stb. Nem ragozom, akkor hát ez valóban hagyhat egy elég negatív érát maga körül. Nem tudom, hogy mennyire kellett ezzel neked szembesülni, vagy mennyire kellett ezt legyőzni.
Voltak ilyen esetek. Uh-huh. Tehát voltak ilyen esetek. Volt olyan, aki bevallotta, hogy mivel engem ismert, bizalmat szavazott nekem, de otthon mondjuk a férje mondta, hogy ne menjél oda, menj a másik településre, ahol eddig mindig mindent megkaptunk.
Bocsánat, a gyógyszertár nevét nem is mondtuk még eddig.
Aranykorona gyógyszertár.
Aranykorona gyógyszertár. Na, tehát akkor menj az aranykoronába, vagy ne az aranykoronába. Igen, ez hiába, ez tényleg az olyan, mint egy étterem, hogy hát ott egyszer ettünk, és nem volt jó, és az ember teljesen elfelejt, hogy már az 5. séf van, és teljesen új a tulajdonos.
Igen.
Aranykorona gyógyszertár, Bartal Galéria. Igen, kérdezem,
igen.
Hogy oké, eddig világos a történet, de hogy jön egyszer csak ide egy fotogaléria?
Ugye jött ez az új lehetőség, hogy elindítsuk Nagymaroson a gyógyszertárat, és én nagyon szeretem magam körül a szépet. Első diplomám szerint én az ELTE-n végeztem biológia szakon, és imádom a növényeket. Aha. És az volt az első gondolatom, hogy akkor majd teleteszem növényekkel a patikát, és akkor ettől nagyon különleges lesz, hogy csodaszép növények lesznek, nem hétköznapi, inkább egzotikusabb növényekkel. Nekem nagyon sokféle orhideám is volt otthon, volt hogy több száz darab, és tényleg különlegesebbnél különlegesebbek, és gondoltam, hogy akkor majd ezt a patikába is így. De ugye, ahogy beköltöztünk, Fehérre kilát minden festve, és a falak üresek voltak. Egyet tudtam biztosra, hogy nem szeretném szórólapokkal, reklámanyagokkal teletömni, mert szerintem a médiából ömlik az emberekre, és nem szerettem volna, hogy még a patikában is ez nyomja hát, szegényeknek a
igen,
fejét.
Igen, Eszter, de azért itt ugye, amire most finoman utalsz, az az a fajta ambivalencia, amit valószínűleg minden gyógyszerész és minden patikus érez, hogy egyrészt igen, egészségügyi dolgozó vagyok, és segíteni akarok az embereknek, ugyanakkor hát el kell adnom a dolgokat, és hát ennek érdekében valóban minden gyógyszertár úgy néz ki, mint egy trafik, a szónak a legnemesebb értelmében, tehát tényleg nincs egy olyan négyzetcentiméter, mint egy Forma 1-es autón, ahova ne lenne valamilyen reklámt elhelyezve, de hát nyilván érthető okokból, de ezek szerint neked volt erre, hát hogy is mondjam, erőd nemet mondani.
Igen, mert hogy engem is zavar, mint egy hétköznapi embert, ha bemegyek valahova, és nyomják az arcomba ezt, hogy vedd meg, és én azt gondolom, hogy nekem van annyi szakmai tudásom, és van annyi presztisem, hogy amire én azt mondom, hogy a betegnek ez megfelelő lesz, jó lesz, akkor ezt el fogja tőlem fogadni, ha megindokolom, hogy miért. Uh-huh. És én azt gondoltam, hogy ez elegendő lesz, nem muszáj teletömnünk mindent reklámmal, hogy eladjunk, mert nem feltétlenül az a célom, hogy mindent eladjak, hanem az a célom, hogy a beteg részére egy megfelelő terápiát állítsak össze, és ránézve a megfelelő készítményt adjam el. És nekem azzal nem lesz jobb, hogyha teleszórom a patikát plakátokkal. Attól az nem biztos, hogy neki jó lesz.
De neked tényleg nem lesz jobb? Most bocs, azért kérdezem ezt, mert hát nem értek hozzá, de feltételezem, hogy azért vannak dolgok, amik szükségesek. Kell egy ilyen kis tábla, meg a golyóstól, amivel aláírják a receptet. Jó, ilyet mondjuk lehet szerezni, de kell azért világító, ilyen tábla, kell egy olyan dolog, stb. Tehát én általában azt látom, gyógyszertáraba, meg nem csak gyógyszertáraba, hát hozhatjuk az előbbi étterem vagy büfé példát, hogy egy csomó ilyen dolog egyébként praktikus, és szükség van rá, és nyilván, hogy a különböző gyártók fölmatricázzák ezeket, hogy akkor már legyenek ezek reklámfelületek, de nyilván gondolom én, hogy ebből a gyógyszerésznek előnye származik.
Származhat előnye, és származhat hátránya is egyébként, mert hogyha te megveszel tőlem egy olyan készítményt, ami speciálisan neked nem lesz jó, de nálam ki volt téve, akkor bocsánat a kifejezésért, de azt fogod mondani, hogy megvettél egy nagy vackot, ami neked nem használt, és nem jó. Ezzel rontom a hitelemet.
Hát ez kétségtelen, bár azt gondolom, hogy az emberek már valamelyest immunisak, tehát már a TV reklámokon se kérik számon azt a sok ígéretet,
nyilván,
amit azok mondanak.
Nyilván.
Na jó, de a lényeg az, hogy ez a te döntésed volt, és valószínűleg nagyon jó döntés volt, de hogyan eveztél a képzőművészet, illetve a fotóművészet felé?
Igen, tehát akkor ott tartottam, hogy üresek voltak a falaink.
Igen.
És ugye, ezt még nem említettem, de ez egy fontos szempont, hogy édesapám fotóművész.
Aha.
És egyik reggel bejöttem a patikába, és azt vettem észre, hogy apukámnak 3 képe fent van a falon. Ez egy hétfői reggel volt, és apukám hétvégén bejött, és ő úgy gondolta, hogy ne legyen üres annyira a fal, de tudta, hogy reklámot nem szeretnék kirakni. Na, rakjunk ki képet. És kitett 3 darab képet, és egész jól mutatott. Azt nem mondom, hogy tökéletes volt, de úgy dobott a hangulaton. És azon túl, hogy a virágokat nagyon szeretem, imádok dekorálni. És jött a karneváli időszak. És én édesapámékat megleptem ajándékba még pár évvel ezelőtt egy velencei karneváli túrával, és apukám ugye vitte a fényképezőgépét, még minden jó fotós, és rengeteg szuper képet csinál, hoztak haza maszkokat, és akkor mondtam apukámnak, hogy tehát csináljunk már képeket a karneváról, olyan jó fotóid vannak, mi lenne, ha kiraknánk meg, hogy előveszem a maszkokat, tegyük ki. És igazából ez volt a legeslegelső ilyen kiállításunk, de ugye ennek még nem volt megnyitója, hanem csak mi tettük ki a karneváli időszakban, mint dekorációnak. Felnagyítottunk 50x70-es képeket, teletettük az oficinát belülről, tényleg ilyen fantasztikus karneváli beöltözött embereknek a felnagyított képeivel, és ilyen nagyon-nagyon szép maszkokkal. És annyira pozitív volt a fogadtatás, rengetegen kérdezték, hogy ez kinek a képe, ki készítette, de jó, milyen jó, és tényleg iszonyat sok pozitív visszajelzés volt, és igazából ez volt, ami így elindított minket azon, hogy hát igazából én imádom dekorálni a patikát, tehát nálunk mindegyik évszakhoz vagy ünnepnek megfelelően van feldíszítve a patika. Tehát húsvétkor húsvéti, farsangkor farsangi, karácsonykor nyilván karácsonyi, nyáron nyári. Az azt jelenti, hogy olyankor ki szoktunk tenni kis világító tornyot, akkor vettem ilyen fehér nagy kavicsokat, azokat kiszórjuk, mint ilyen kis tengerparti fehér kavicsos utat, tehát ugye nagyon kis cuki dekorációkat kiteszek, és akkor ez így hozta magával ezt, hogy hát akkor, ha már a farsang ilyen jó volt, és ilyen jó visszhangja volt, akkor csináljunk egyet húsvétra is. Jó, hát akkor apukám összeállított egy nagyon jó kis válogatás húsvétre, de hát milyen jó lenne, hogyha azt már valaki esetleg megnyitná. És akkor ez így indult igazából. Nyáron a Mistral Fesztivál volt, ez egy nagymarosi zenekar.
Mistral együttes neve szerintem sokaknak mond valamit. Igen.
Így van. És volt egy Mistral nevű kiállításunk, ez a Mistral Fesztivál idején volt, és aki ismeri az együttest, akkor Mikát tudni fogja, hogy kiről van szó. Mika nyitotta meg a kiállítást, és csodálatos zenét adott nekünk itt a patika. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a patikában, az oficinában, a beteg térben van maga a kiállítás megnyitója, nyilván beszélnek a képekről, és ugye mivel mi a zenét is nagyon szerettük, szerettük volna, hogy zene is legyen mellette, és most már mindig úgy vannak párosítva a kiállítás megnyitók, hogy ugye felkérünk valakit, aki megnyitja a kiállítást, és egy másik művészt, aki a zenében jártas,